Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és bemutatom vendégünket, Szepes Erika irodalomtörténészt, aki egyszer már volt a vendégünk.
Kétszer?
Kétszer,
igen.
Na, akkor én ezért kaptam most két fekete pontot. A mai beszélgetés témája a szerelem története lesz. Tőled is meg szeretném kérdezni, hogy jó ez a cím, vagy esetleg valahogy finomabban kellett volna megfogalmazni, mind a mellett, hogy a néprajz és a irodalom per vers tükrében lesz róla szó.
Hát a téma annyira tág, hogy akárhonnan indulsz, mindenképpen nagyon tág. Tehát el tudok indulni nagyon sok helyről. Ha nektek van egy kiinduló pontotok, akkor indulok onnan. Én felpátoltam magamnak egy gondolatmenetet. Azért kérdeztem itt az előadó kollégát, hogy ő körülbelül miről beszélt, de hát nem is ütjük egymást, mert jogi dolog volt, amiről beszélt.
Szerintem nekünk van egy fix pontunk, úgy hívják, hogy Szepes Erika.
Jó. Úgy kezdődik, mint a szerelem, úgyhogy akkor ennyi rokonság van. No, a nagy téma és a nagy vita, és e körül fogunk majd járkálni, mert több ilyen pont van, hogy némely filozófusok, akik mindig szeretnek agyalni valamit, aminek közel nincs a valósághoz, azt állították, hogy az ókorban, meg még annál régebben is persze, nem volt szerelem, csak erotikus érzés, szex, stb. Mert hogy a szerelem az csak akkor alakult ki, amikor a polgársággal együtt a individuum, tehát a személyiség kialakult. Na most ezek a nagy okosok csak azt felejtették el, hogy individuum meg személyiség volt már az ókorban is. Mert azért azt mondani, hogy Arisztotelész nem volt individuum, de még mondhatnék sok mást is, azért az túlzás. De hát túlzás lenne a költészetre is azt mondani, hogy nem volt individuális, mert Homérosznál leírnak olyan párkapcsolatokat, ugye a Hektor és Andromaké, ezek a nagy szerelmi párosok, akik azt mutatják, hogy igenis, kérem szépen, már a Homérosz eposzban, tehát epikus módon leírta azt, hogy létezett a szerelem, sőt a házasság intézménye érzelemmel együtt. Amivel most én kezdenék, az egy olyan egyéniségnek a kibontakozása, aki teljesen a világirodalom élén áll a maga nevével, és a maga által feltalált műformával, úgy hívják őt, hogy Szaffó. Egy költőnő volt, Leszboszon élt a másik költőtársával, Alkaiosszal együtt, de én hozzám ő áll közelebb, mert ő a nő. Meg talán még jobb költő is. Annyi babonát el kell körülötte oszlatni, hogy ugye az ő neve összefonódott a leszbikussággal, ez a Leszbosz szigetről való elnevezés, mert hogy a szerelmes verseit azt ő nőkhöz írta. Na most annyit tudni kell, valóban ez volt, de az ókorban a homoszexualitás, a leszbikusság, akárhogy nevezem, nem volt egy különleges dolog, nem esett különleges megítélés alá, mert a katonák minimum 10 évig voltak katonai szolgálatban, inkább 15. Na most, aki 15 év alatt ugye csak férfiak között van, Istenem, előfordulhat bármi. Ezen közben az asszonyaik otthon voltak, hiába vártak az uraikra, ott is előfordulhatott bármi. Ezt Arisztofanész a Lüzisztrátéban meg is írja, de hát ez egy másik téma. Továbbá. Az ókorban a nők annyira nem voltak egyenrangúak a férfiakkal, hogy a férfiak nem engedték be őket a hivatalos rítusokba, a vallási cselekményekbe. Tehát, hogyha egy nőnek vallási igénye volt, volt saját Istennel, akihez imádkozott, akinek áldozni akart, akkor annak külön kultuszt kellett alakítani. Nos, egy ilyen külön női kultusznak a helye volt Leszbosz, ahol a főnök nő, ez a Szaffó, megtanította ezt a női közösséget költeni, hímezni, fonni, háztartást vezetni. Tehát gyakorlatilag egy lányiskolát tartott fenn, ahol a lányok azt kinevelte arra, hogy hogyan viselkedjenek majd akkor, ha férjhez mennek. Hogy közben egyik másik tanítványába beleszeretett, vagy csak megszerette, nem érdekes a mi szempontunkból. A mi szempontunkból az az érdekes, hogy az a hang, amit ő megütött, az a szerelmi költészetnek az a hangja, az egyrészt már egy személyes hang, mindjárt fogom olvasni a verset, egyrészt egy személyes hang, másrészt pedig megszabja az egész európai költészetnek a hangját, mind a 20. századi. Szóval az a költemény, amit elolvasnék, az a leghíresebb verse, és az a címe, hogy Nékem úgy tűnik. Nékem úgy tűnik, hogy az istenekhez mérhető a férfi, ki véredőhet szemben, és hallhatja közelben édes hangú beszédet, és a csábító nevetés, amelyre feldobó mellem beugorva szívem, mert amint rád röpke időre nézek, elhal a hangom, s görcsbe rándul a nyelvem, az izgató tűz kúsz, vagy gyorsan bőröm alatt elárad. Mit se látok már a szememmel, és zajzsom füleimben, majd verejték öntözi testem, elfog minden ízemben remegés. A fűnél sápadóknak, s mint aki halni készül, úgy tűnök Attész. Mégis el kell tűrni, ha egyszer így van. Ez egy szerelmes vers, igaz? Érezzük az indulatot benne, a testi tünetek leírását, ma se tudnánk jobban, feldobott szívem, görcsbe rándul a nyelvem, elhal a hangom. Az egész fizikai leírása a dolognak az annyira modern, hogy ma se tudnánk másképp megtenni. Tehát ez a dolog, amiről is szó van, ez személyes, mert ő saját magáról szól. Ami a különlegessége, hogy ez a leszbikusság, a kezdet, hogy nékem úgy tűnik, az istenekhez mérhető a férfi, ki véledülhet szemben. Tehát ül vele szemben egy nő meg egy férfi, és a férfi tirigy le azért, hogy a nővel lehet. Hát a szituáció világos. De nem érdekel minket, mert a szerelem hőfoka érdekel. Ami ebben a versben meghatározta, mint mondottam, az egész európai irodalomnak az irányultságát, az, hogy ki érdekli ezt a költőt. Ott ül a férfi, aki féltékeny. Nem tudunk meg róla semmit. Csak azt, hogy az istenekhez mérhető, mert kiváltságban részesül. Mit tudunk meg a szeretett lényről? Édes hangú beszéde van, és csábítóan nevet. Hát ez nem sok. Annyit se tudunk meg róla, hogy szőke, barna, fekete, kék, semmi. Egyszerűen ott ülnek vele szembe, és akkor jön ő a költő, aki leírja saját magát, hogy ő rá hogyan hat ez az egész. Most innen indul az egész európai költészet, az, hogy soha nem látjuk a múzsát, aki ihleti a költőt, hanem a költő mindig panaszkodik. Általában panaszkodásban írnak verset, boldogságban nem nagyon, elmondja, elhagytak, itt vagyok, öngyilkos leszek, felmászom a fel. A költő saját magáról beszél, és nem arról, hogy kibe szeretett bele. Végig követhetjük az egész európai irodalmat. Dante a Beatrice-t nem is látta, csak a pokolban, mikor leszállt és vezette őt Vergilius. Petrarca, a szerelmét Laurát, annyiból látta, hogy az egyik versében irigli a füveket, mert a bokáját látták a szeretett hölgynek. Volt egy olyan középkori egész irányzat, provenci irányzat, tehát Franciaország középkorban, ahol létezett egy mítosz, egy úgynevezett tripoli hercegnőről, aki a földön a legszebb nő volt, és akinek a kegyeiért hatalmas verseket írtak az úgynevezett trubadúrok, mert a trubadúr költészet világa, és ezt a tripoli hercegnőt senki nem látta. Ennek a nevét szájról szájra adták, a költők versenyeztek, hogy ki tud szebb verset írni róla, és senki nem látta. És akkor volt egyszer egy trubadúr, úgy hívták, hogy Geoffrey Rudel de Blaya, aki azt mondta, hogy ő bizony áthajózik, ugye Dél-Franciaországból Tripoliba, mai észak-afrikai Tripolis, és meg akarja nézni ezt a hölgyet. Fölkerekedett a hajójával, már ott a sziklaszirtek alatt voltak, a hajó zátonyra futott, felborult, Geoffrey Rudel de Blaya hullámokkal elte halálát. Nem látta a tripoli hercegnőt. Tehát volt egy ilyen ideál kép a költőkben, hogy ilyenekhez kell írni, és akkor nem azt mondja, hogy milyen, hanem én hogy szenvedek miatta. Na most ugye zseniális költők vannak, akik át is vesznek dolgokat, meg is változtatnak dolgokat. Továbbá annyira zseniálisak, hogy meg tudják különböztetni, hogy mikor szerelmesek, és mikor vannak csak erotikus vágyaik. Mert ugye ez volt a nagy kérdés, amivel indítottam, hogy van-e szerelem az ókorban, vagy csak erotika. A római korban az én egyik kedvencem, talán a legnagyobb kedvencem, az úgynevezett Catullus nevű férfiú, aki egyrészt írt erotikus verseket, másrészt írt gyönyörű szerelmes verseket. Hoztam olyanokat, amiket egymással szembe lehet állítani, és fogjuk érezni, hogy mi a különbség köztük. Egyrészt az erotikus versekben semmi nincsen a nőnek a személyiségéből, valóban csak az erotikum. A szerelmes versekből meg mindjárt fogjuk látni, hogy mi van benne. No, az erotikus vers. Egy olyan hölgyhöz szól, aki az egész költészetében egyetlen egyszer fordul elő, soha többet. Ipszitillának nevezik, el is felejthetjük, mert nem jön elő többet. Vágyom rád, gyönyörű kis Ipszitillám, édeském, kicsikém, hivas magadhoz, déltájban pihenésre, és ügyelj jól, hogyha ezt akarod, nehogy bezárja ajtódat valaki, és hiába jöjjek. Otthon légy, befogadj lakodba, készülj egyfolytában 9 ölelkezésre. Hát, ha így akarod, hivasd egy gyorsan, mert jól lehet hanyatheverve fekszem, már átfúrom az ingem és köpenykém. Gyönyörű kis Ipszitillának 9 ölelést ígér a költő. Ezt jegyezzük meg, mert fontos lesz. Amikor szembesíti igazi szerelmes energiát másokkal, akkor pontosan a személyiség lényege az, ami megkülönbözteti a többi nőktől. Egy Quintia nevű nőről ír, aki szintén soha többet nem jön elő. Azt mondja, Quintia soknak szép, hószínű a bőre alakja, szép, magas, úgy látom, mind külön, így igaz ez. S mégsem szép az egész a szememnek, bája hiányzik, ekkora nagy testben sor csipetet se találsz. Leszbia szép, ki egészben szép, s aki egymaga minden asszonytól minden kellemet elragadott. Tehát van egy nő, ez a leszbia, aki mindent, ami nőiség és szépség és szerelem magában megtestesít, és nem külön-külön részenként kell őt szeretni, mert egészében a személyiségenek a varázsa az, ami hat. Ez a fontos, a személyiség varázsa. És akkor neki hogyan ír verset Catullus? Kérded, leszbia, csókot adni hányszor kívánok, hogy elég legyen, s hogy beteljek. Hány porszem van a pusztaságban, izzó jósló Jupiter, az ősi Batus szent sírhalma között, s a szilfiondus Ciréné mezején. Fejünk fölött hány csillag látja a néma éjszakában megbúvó szeretők lopott szerelmét? Annyi csókot akar adni neked Catullus, annyi elég a szegény bolondnak, megszámlálni kíváncsiak ne tudják, sem megrontani semmilyen gonosz nyelv. Tehát hány csókot akar adni, ahány porszem van a sivatagban, ahány csillag van az égen. Nem számoljuk, nem mérjük ki 9-re, mint az Ipszitillának a ölelkezés, az egész mindenséghez méltó az ő szerelme olyan hatalmas, olyan nagy. Hát ebből látszik ugye, hogy megkülönbözteti az erotikát, meg megkülönbözteti a szerelmet, és hogy a szerelemnek egy olyan valakihez kell fordulnia, aki személyiség, aki számára egészben jelent nagyon sokat. No, ezt a fajta szerelmi költészetet Catullustól kezdve egészen Villonig senki nem üzte. Tehát ez kiesett, hogy a hölgynek a személyisége fontos legyen. Mondom, itt nem Tripoli hercegnő után sírtak, Dante Beatrice után sírt, stb. És azt, amit Catullus a saját szenvedéséről mond, leszbia miatt, ez nagyon híres ez a két sor, ezt engedjék meg, hogy elolvassam. Sokszor fogják olvasni, hogy hallották eddig is. A szerelemnek a két sorban a legfontosabb megfogalmazása, gyűlölök és szeretek, s hogy miért teszem, én se tudom, hidd, bennem történik, s kínja keresztre feszít. Két sor, és ennél több nem kell. Na most rossz a fordításban, Nevesei Gábor csinálta, meg kell mondani, hogy azért rossz, és szinte fordíthatatlan, Szabó Lőrinc is megpróbálkozott vele, mert az eredeti latinban 7 darab ige van, és semmi más. Tehát azok az igék vannak, amit ő ilyen gyűlöl, szeret, miért teszi, nem tudja, hidd, bennem történik, ez nem így van, mindegy, s kínja keresztre feszít. A keresztre feszít az egy jó találat a Leveseitől, de túl hosszú a szó, hogy elveszít vele még egy igét. Na, mindegy. Tehát a Catullus az a pont, ahonnan elugorva sehova máshova nem tudok nézni, Zsófi üvérdöblájára, se senkire, hanem csak arra a vionra, aki egyrészt tudja, hogy mi az, hogy erotika, a legdurvábban, mert az egész vionat emészt, iszik, eszik, alszik, ma szokták mondani, hogy négy ikes ember, hát ne beszéljünk csúnyán, de az egész egy ilyen felfokozott, nagy étvágyú, nagy testű, nagy szájú, ugye még börtönben is volt a víjon, ilyen fene gyerek. Na, ennek van egy ilyen címe, hogy Ballada a vastag margóról. Hát már az, hogy vastag margó, már nem a mi szépségét állunk, ugye, mert neki azt a margó a szépsége. Ha szeretem a szép lány szolgamód, nem azért kell bugdésnak vélnetek. Javai finom óhajra valók, csókjáért kardot, pajzsot viselek. Fazekat happolok, ha emberek jönnek, ellépek borért csendesen. Kerül gyümölcs meg sajt, s ha rendesen fizetnek, mondok, jól igyek bizony. Csak jöjjenek, ha dörgessük leszen, e bordéba, hol szállásunk vagyon. De megvannak a víjogó bajok, ha pénzért hűjön margó hálni meg. Szívem halálra gyűlöli. Fogod mindjárt a bátott szoknyán rékli, de gyaktyugyanánt az állókba vihed? S kezét csípőletéve bőg nekem az Antikrisztus, hogy Jézusra nem önem teszi. Hát jó képen kapom, az orra fölött hordja kézjegyem, e bordéban, hogy szállásunk vagyunk. Majd megbékélünk, szellemtám nagyot, dagadtabb, mint a dongó, fölneve, combom csapkodja, gogóz meg gagyog, öklével birizgálja fejemet. Mint bunda alszunk, lévén részegek, s kevünk, korog a hasa, kényesen fölmászik rám, nyögök keservesen, a deszkánál is laposabbra nyom, ledélkedéssel tönkre így teszem, e bortéban, hogy szállásunk vajon. Látjuk ezt a vastag morgót? Látjuk. Ez tenyeres, talpas, durva, alantas szöveg, de valami olyan kapos fűzi ehhez a vion, hogy a vion is nagyon szereti őt. Tehát ez az a vonal, ami vionnál véget ér, és érdekes módon a 20. századig nem jön elő. És a 20. században is hol jön elő? A mi zseniális Ady Endrénknél, akinek Catullus a kedvenc költője volt, Szaffó szerelmes énekét le is fordította, boldog legény Istenek pálya kezdettel. Ő megérezte ezt a hatalmas nagy erőt, ami a szerelemben van, ő maga is érzett ilyen nagy érzelmeket, indulatokat, és ő magának, ő is fontos volt, persze természetesen, ugye hát ő az Isten teremtő Ady volt, de fontos volt neki a múzsa. Amit ő a Lédáról leír, nem írja, hogy barna hajú, telkeblő, mit tudom, és csak onnan tudjuk, hogy fényképeket lehet róla látni, de a Léda személyiségét senki így meg nem rajzolta előtte, a szeretetnő személyiségét, mint ahogy ő. Most egy pici elnézést kérek, ha többi tudtam olvasni a szemüveg nélkül, de olyan pici betű, hogy ezt már nem látom. Magyar klasszikusok kiadása, amihez nagy nyitót kellett volna mellékelni. Pillanat, mindjárt meg lesz. Na tehát, ugye a nagy szerelem, az nem a Csinszka, felejtsük el, Léda. Az igazi nagy szerelem, az a Léda, aki azért vonzotta Adit, mert művelt, gazdag polgárasszony volt, jóval műveltebb, mint Ady, világlátottabb, több nyelvet tudott, jobban tudta a nyelveket. Ady meg hát egy nagyváradi, kisvidéki újságíróként kezdte. Úgyhogy elbűvölte önöt, ez a világot látott, nagy tudású, fölényes, világi dáma. Na most, a Léda személyisége azt megjelenik külön-külön versekben, olyat is fogok majd olvasni. A Léda aranyszobra, stb. Majd olvasom őket, de ami rettenetesen megfog engem, hogy azt az újdonságot hozza be Ady, ami nem volt sehol, ezt állítom, hogy nincs sehol máig sem, hogy a kettősüknek a képét megszoborta. Tehát amikor ő Lédával van, akkor ők ketten léteznek szemben a világgal. És ez a fajta kettősség, együttlét, ez soha mind a mai napig az általam ismert világ és magyar irodalomban ilyen nincsen. Úgy is szoktam mondani, hogy a kettős mitológia, tehát a két ember együttesének a mitológia, tehát a mitosza. Ugye a Héjanász az Avalon az egyiken nagyon híres, és innen lehet érezni, hogy mennyire egyenrangúnak tartja Adi a kezdetben Lédát. Héjanász az Avalon. Útra kerülünk, jaj, elnézést. Nekem ugye is hangszágyuladásom van. Héjanász az Avalon. Útra kerülünk. Megyünk az őszbe, víjogva, sírva, kergetőzve, két lankadszárnyú héjamadár. Új rablói vannak a nyárnak, csattognak az új héjaszárnyak, dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból, őszbe szállunk, valahol az őszben megállunk, fölborzolt tollal szerelmesen. Ez az utolsó nászunk nékünk, egymás húsába beletépünk, s lehullunk az őszi avalon. Érzik, hogy ez egy ilyen kettős kép? Nincsenek elkülönítve egymásra. Tökéletesen, egyenrangú élet-halál berekedés, ami köztük van, valóban volt is ilyen, nyilván sok veszekedés volt köztük. Most ahol ő a Lédát megrajzolja, az szintén nem ilyen külsőleges szobor, vagy rajz, hanem egy léleknek, a személyiségnek a megrajzolása. Léda aranyszobra. Csolnak a holttengerem címe. Piros-fekete glóriával feje körül bevezet lelkembe újból az az asszony, akit én Lédának nevezek. Holttengerét az ifjúságnak halk evezéssel szabja át, két szép fehér meleg asszonykar, két áldott szent evezőlapát. Sugarak célszóznak fölöttünk, s az élet nagy ünnepet ül, s holt tengeren szomorú csolnak, sötétlik, siklik és repül. Béke és halálos öregség a csolnakon és lelkemen, holt tenger a lelkem s az álmom, de a csolnakot nem engedem. Virágosan is erre járt volna a kormányozó bús asszonya, akkor még vidám volt a tenger, a halál nem sírt mélyéből soha. Piros-fekete glóriával evez csak csöndesen, én tudom, hogy lelkembe süllyed, s ott halt meg majd én szerelmesem. Ez is egy Léda kép aztán. Nagyon sok van, úgyhogy bőrgézgettem a melyiket nézünk. Igen. Léda a kertben. Búst kertben látlak, piros hinta ágy himbába ringat. Lankat virágok könnyes kelyhekkel siratják csókainkat. Álmodva nézlek, két piros felhő kószál az égen. Csókokat gyarlom himbába váltnak, s meghalnak vágyak tüzében. Két piros felhő, szállunk. A lángunk éhesen lobban. És itt lent a kertben még a pipacs is szán bennünket jól lakottan. Megint ezek a többes számok. Szállunk, lángunk, szán bennünket jól lakottan. Úgyhogy a következő. A kedvencemről kiesett szertli, de lehet, hogy ki fogom keresni. A Léda aranyszobra. Csaló játékba sose fognál, aranyba öltve mosolyognál az ágyam előtt. Két lemet, két zöld gyémánt volna, két keblet, két val opárózsa, s ajakat topáz. Aranylényeddel sose halnál, ékes voltoddal sose csalnál, én rossz asszonyom. Hústested akármerre menne, aranytested értem lélegne mindig örökig. És mikor az élet nagyon fájna, két hűs sípőd lehűtni áldva forró homlokom. Na, de egy picit nehéz vers, annyit hadd mondjak el róla, hogy itt kétféle szoborról beszél, és az egyik szobor, a másik az élő asszony, hogyha ő szobor volna, akkor a két szem az két zöld gyémánt volna, két keble vad opárózsa, ajak a topál, arany lényeddel sose halnál, éhes voltoddal sose csalnál, én rossz asszonyom. Tehát, ha ilyen szobor volna, akkor semmi közünk nem lehetne egymáshoz. Mire? Hústested akármerre menne, stb. Stb. Tehát az élő asszony kell neki, és nem a szobor. És van nekem egy kedvencem, amiből kiesett a papír. Az a címe, hogy a halál automobilján, és arról szól, hogy töv-töv repülünk motolás szekéren, töv-töv repül az élet éljen-éljen. És akkor még két-három stófára töv-töv előjön, hogy repülünk motolás ördögkeréken, és akkor a vége a versenyek az, hogy töv-töv legalább mi repültünk. Tehát, hogy volt egy olyan közös életünk a halál automobiljában, mert ő első percre kezdve tudta, hogy ennek a szerelemnek nem lesz jó vége, nem is lett, de hogy legalább éltek. Mi legalább repültünk, tehát megéltünk valami olyat, amit más normál ember, normál halandó szerelmes nem él meg.
Úgy gondolom, hogy a görög versekben fordult elő az emberiség történetében legelőször, hogy a szerelmes gondolatait megfogalmazták, leírták? Vagy a kínai?
A kínai, én most Európáról beszéltem csak.
Jaj, jó.
Csak Európáról. A kínai költészet az azért is egészen más, és jó, hogy rákérdeztél, mert a kínai is, meg a japán is szimbolikus nyelv. Ami azt jelenti, hogy van egy olyan mitológiájuk, amit csak ők tudnak, mi nem tudunk. Tehát a Japánban például a víz tükrén megcsillanó teli hold, az az önmaga életét szemlélő ember képe. Na most tudod ezt, te ha egy ilyen képet ott nem tudod. Azt mondja, hogy mandarinkacsák páros röpte. Mi a fene? Ezt kérem szépen a koitusz. Nem tudjuk. Ez az ő szimbolikus nyelvükön mind jelent valamit. A kertben a kis hídnak a végén lévő korlát egy ilyen csöppben végződik, az a csöpp, az a most életre kelő Buddha. Na most ezt ők tudták. De mi nem tudjuk. Tehát őnekik a legmélyebb szerelmi vallomás is egy ilyen áttett, szimbolikus nyelven szól, ami hozzájuk ugyanolyan közel volt, mint valaha a magyar költészetben közel lehetett a virágények. Nem tudom, volt-e szó az előző kollégámban?
Nem.
A virágének az a magyar költészetnek a legősibb rétegeibe megy vissza, amennyiben szimbolikus nyelven beszél. Mi már nem értjük, mert a szimbolikus nyelv kiesett, ugye nem ismerjük a virágnyelvet. De ha belegondolunk abba, hogy a magyar népdalok ilyen úgynevezett népdal küszöbbel kezdődnek, tehát egy természeti képpel, és aztán ma mégis furcsán folytatódik, azt mondja, tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, minden madár társat választ, virágom, virágom. Mi a társválasztásnak a köze a tavaszi szélhez? Vagy két szál pünkös zsóta kihajlott az útra, nem akar elhervadni, nincs ki leszakítsa. De nem az a rózsa, aki a kertben nyílik, hanem az a rózsa, aki egymást szereti. Tehát itt is van egy olyan játék, hogy a virágok általában nők, a rájuk hulló harmat, eső, akármi, az a férfi principium, és ezt ők azért éneklik, mert hajdan a termékenység kultuszokban ilyeneket énekeltek, hogy a föld termékenységét elősegítsék. Kerek a káposzta, csipkés a levele, akinek nincs pálya, jöjjön velem táncba. Mi köze a káposztának a tánchoz? A káposzta, ne haragudjanak, hogy ilyen szörnyűségeket fogok mondani, de hát ez a szerelmi költészet, meg annak a szimbolikája. A káposzta ezen a téren nagyon rokon a rózsával, ami szintén szellemnövény, mert a szirmok, ahogy egyre beljebb mennek és kisebbenek, vagy ahogy egyre kijebb megyünk a közepétől, a női nemi szervnek a szimbólumai. Tehát kerek a káposzta, csipkés a levele. Akinek nincs pálya, jöjjön velem táncba. A tánc az minden nép szexuális szimbolikájában az együttlét. Tehát ilyen típusúnak mondom, hogy szimbolikus a japán meg a kínai, csak az ő szimbólumaikkal, nem a miénkkel.
Most a mai japánok, mai kínaiak értik ezeket a régi verseket, vagy már ők sem?
Nem mindenki. Nyilván műveltségtől fogott is, és az is függ, ugye, hogy a régi kínai verseket a régi írással írták, és már van egy eszerűsített kínai írás is. Most az eszerűsített kínai írással nem lehet mindig ezt olvasni. Hát a japán ugyanez, ugye ez egy leegyszerűsített kínai írás, ott is ugye vannak olyan Ismerni kell, ismerni. Szóval nyilván...
Tehát vannak olyanok, akik képesek még...
Persze. Hát a haiku költészet teljes egészében ilyen jelképes költészet.
Kérdezzetek közben, hogyha...
Igen, mert most itt nagyot fogunk ugrani. Mert most itt vagyunk a 20. században és Magyarországon. És azt kell mondanom, hogy ez a fajta költészet, ami Adinál elindult, az József Attilánál nem folytatódik, mert nem volt neki ilyenfajta állandó társa a szerelemben, mint Adinak. Őnála egy új gondolat lép be a szerelemhez, a szerelem és szabadság. Tulajdonképpen a Petőfinél is volt a szabadság szerelem, de a Petőfi együtt léte az ő Szendei Júliájával az nem mérhető az Adinak a létával való minőségi együttlétéhez.
Most József Attilánál a kopogtatás nélkül az tekinthető szerelmes versnek, vagy az valami más?
Az az igazság, hogy nem lehet tudni, hogy férfiben őt szólít meg vele. Szerintem általános. Ő olyan módon volt magányos, hogy bárkit, aki hozzá kopogtatás nélkül, akit megszeretett, az beengedte. A Németh Andort is beengedte, aki barátja. József Attila, igen. Rettenetesen magányos volt, és mindenkit, Gábor Andorral jobban volt, Gelléri Andor Endrével. Azt kell mondanom, hogy...
Ez a jobban volt, ez mit jelent?
Nem szexuális, baráti kapcsolatban. Ha ő annyira magányos volt, inkább voltak barátai, mint viszonzott, egyensúlyozott partner kapcsolatai. Igazából ő neki olyan nagy szerelem, ami beteljesült lett volna, nem volt. Tehát a nagy szerelmes verset az Ódát, ezt ugye úgy írta, hogy mentek Lillafüredre egy írókongresszusa Nagy Lajossal, és a Nagy Lajos folyton lelkendezett, és mondta, hogy nézd már ki, olyan gyönyörű ez a táj. József Attila ki sem nézett, csak valamit írkált. És ott voltak a kongresszuson, ott sem figyel semmire, írkált. És akkor jöttek haza, és akkor kérdezte a Nagy Lajos, hogy mi az Istent írtál egész végig. Szóval nézd meg, itt van. És akkor mutatta az Ódát. És akkor kérdezte a Nagy Lajos, hogy ezt kihez írta? Tehát volt itt valaki, aki... Nem, egyszerűen olyan módon a tavasz élménye, a tavasz érzése olyan módon fokozta fel az érzelmi világát, hogy kiszakadt belőle az Óda, aminek a megszólítottját máig se tudjuk, hogy kicsoda.
Lehet, hogy nincs is. Csak a...
Lehet, hogy a szerelemben volt szerelmes. Még ilyen elképzelések is vannak, igen. Mert ha valaki ezt akart írni, akkor azt leírta, hogy Márta Vágó Mártának, ugye Márta hajad bronzajakat, kér és lázod a vágyam, stb. Flórának, ha írt, akkor azt is megszólította, a Szántó Juditot is megszólította, a Gyömrői Editet is megszólította, tehát nem csinált ő titkot abból, hogy ki beszerelmes. De ebben az Ódában valami olyan ideál lény tűnik föl, aki hát a nőiséget megtestesíti a hajában a lombukat, szóval egy ilyen mitikus, hatalmas...
Egy istennő mondjuk.
Egy ilyen nagy panteisztikus kép. Igen. Én is úgy érzem, hogy ez nem egy meghatározott valaki, hanem egyrészt egy szerelemvágy, másrészt pedig hát sok asszonyból próbálnak összerakni, ugye? Ez nincs megoldva ez a kérdés, és szerintem nem is kell megoldani, mert a vers nem fog másképpen szólni, akkor sem megoldjuk. Ez így jó, ahogy van. József Attilánál, amit hozzátett, mondom, ehhez a szerelem képhez, Adinál is volt, csak a felszállott a pávát írta rá, és nem a szerelmes verset, a szabadságra. József Attila megmondta, hogy a szabadság nélkül nincs szerelem, mert ha az ember nem szabadként szeret, akkor az nem igazi érzés, akkor ha valaki nem szabad, akkor az nem egy szabad individuum, mint amilyen szabad individuum volt a Szaffó, meg volt a Catullus, meg aztán a Villon.
Most így eszembe jutott, hogy hát végülis akkor ezek szerint egy rabszolga férfi nem lehetett volna szerelmes egy rabszolga nőbe? Ezt így értsük, vagy így lehet fordítani?
Más korszak, szóval a szabadság fogalmát nyilvánvalóan minden korszak másképpen értelmezi, és minden társadalmi réteg is.
Meg kultúra, gondolom.
Meg kultúra, persze.
Jó.
Hát itt pont arról van szó, hogy mindjárt fogok olvasni, hogy a szabadság igény meg azt, nem, csak szükséglet határozza meg azt, hogy neked megvan-e valami, hogy nincs meg. Mert egy rabszolga lehet, hogy nem akart volna felszabadulni, hanem ő neki az... Tehát az igény szint az, ami döntő. Hogy mennyire... Most eljutunk egy Bella István nevű költőig, aki a 60-as években indult, nem tudom mennyire ismerik a nevét, hallották
el. Én nem.
Nagyon nagy költő volt, az Élet és Irodalomnak volt sokáig rovatvezetője, az Újírásnak szintén rovatvezetője. Nagy költő volt, jó költő volt, egy pár éve halt meg iszonyatosan csúnya halállal. Most ő, mikor elkezdte írni a verseit, akkor a 68-at éppen leverték. A 68-ra azért érdemes beszélni, mert az egy olyan különleges pillanata volt a világnak, amikor egyszerre lángoltak föl a tulajdonképpen fiatalok által kezdeményezett forradalmak. Ugye Amerikában a Flower Power, a vietnámi háború elleni tiltakozás, a prágai tavasz Csehországban, Párizsban a diáklázadások, és hát mi magyarok is próbáltunk kapcsolni a csehekhez. Egy hatalmas nagy várakozás volt, hogy itt most a fiatalság az egész világot meg fogja váltani. Hát az történt, ami máskor is, hogy a fiatalság sem tudta megváltani a világot. Prágába betrapoltak a szövetséges keleti erők, és leverték ezt a prágai forradalmat. Szóval a 68 ezt a nemzedéket rettenetesen megviselte. A 68-at ez a nemzedék körülbelül úgy élte meg, mint 56-ot az akkor fiatalok. Azok se tudták soha kiheverni. Szóval a 68-as generáció, akinek képviselője a Bella István, olyan erősen mutatta ezt a szabadságigényt, hogy Bella Istvánnak van egy Szeretkezéseim című ciklusa, nagyon sok vers van ebben a ciklusban, egy egész kötetnyi. 68. októberében írta, tehát nagyon gyorsan reagált a 68-as bevonulásra. 69-ben egy-két töredék jelenetet meg egy külön irodalmi lapban, kötetben 75-ben egy pár vers, és a kötet egészében megjelenhetett címadó versen minden 96-ban, tehát ő írta 68-ban, és 96-ban jelent meg. Na most miért? Mert ebben a ciklusban a férfi és a nő megint csak szimbólumként szerepelnek. A férfi az, aki harcol, és akinek céljai vannak, és szabadságot akar, és aki nem tűri a rabigát, és vele szemben van a nő, aki a szabadságot testesíti meg egy ilyen nő formában. Tehát a férfi, aki küzd, és a nő, aki a részeiben, hát ugye van egy csomó olyan szabadság szimbólum, a franciák és a Marian, aki női alak, itt is egy ilyen van. Mutatom, hogy mit értek én azon, hogy az ő kapcsolatok az nem egy normál szerelem, hanem valami olyan harc, ami nem egymás ellen folyik, hanem valami szabadság eszményért. Azt mondja magáról a költő. 10 szabja szám tüzet a hátamon. Tűzhasák csörtő, szálló kudgyanánt, forgókés szélként, hús elszáll szememből földanyám. Eke szánt jégem, apámban megakad, mozdonyokkal fűtik hasamat. Napfehér ringben, szakadó kötelek, mesztelen öklök döngölik szívemet. Augusztus forró ege, ostorog. Olvat nyárfák, törzsük rám csorog. Zuhanó pilóták, égő hanyat vágódó föld. Ejtőernyő hajad, és 3 pont. Tehát van egy háborús kép, és akkor fölködlik az ejtőernyő képben a nő haja. Tehát az idézik fölben, egyetlen nő is van. Akkor a rabság és pusztulás víziói között született szellem a kor tárgyi kellékeivel így nehezedik a költőre, azt mondja. Mit csináltál velem, hogy szemöldököd, mint bilincs kattan szemeim fölött? Láncból vagy drága, s lánccal ölelkezel, hogy csörömpöl ruhát, ha verkezel? S ha lábad a gyönyörű szétnyitod, mi dönte drága? Tank, kard, gumibot? S harapása egy szöges ostora, milyen nép lovának patkónyoma? Ez eszméletlen küzdelem. Férfi és nő között. Azt mondja, Hát vigyázz, vigyázz, jól vigyázz velem, történelembe szállva veszkedel. Tehát, mintha mindketten az egész magyar történelmet vinnék a sorsukban. Vigyázz, vigyázz, hajam, hajam vattábora, lehet neked még tüzes dózsa korona. Aztán, hát mi vagyunk, mi drága, hány feletört kard, szakadt éj, hány föld lélegzete, hány szó, hány száj, hogy itt mind vérzeve, mongol bont, szláv száj, kölcsei félszeme, az idő terén a turista világ napszemüvege előtt, Európa égő csupas szerzetese. Remélem értik, mire gondolok, amikor azt mondom, hogy ez itt nem szerelem, ez valami egész más, ami a kettejüknek a képéből kijön, hogy mind a ketten szeretnének valamit, ami nincs.
Na, jó volt, hogy így kifejtette.
Tessék?
Jó volt, hogy így kifejtette.
Hát ezért vagyok. Azt mondja. Még egy kicsit mondok ilyen. Úgy fekszünk itt olyan hiába, mint két zsoldos, ki egymást halálra szúrta, kaszabolta és vágta, és most itt fekszenek egymás kardjába dőlve, mégis egymás karjában. Fekszünk pucéran a hiába harcmezőn. Elárult, árva, nyomorult zsoldosok sokaságában, oly egyedül, hogy sírás a gőkből a test, egyetlen száj csak, fekszünk temetetlenül. Ez a hiába harcmező, ez ugye az a 68-as harc, amit nem lehetett megvívni, mert még időnek előttem agyonütötték. Aztán még egyszer előjön a történelmből ki nem szakadás gondolata. Mert nő és ember vagy szájig bezárva a társadalomba, a biológiába, s haláltűzve a puska tusára őrzi az anyag szíved, és szerelmeddel fölciszomázva sír tested, fegyvertelen állva, milliárdnyi köztársasága, nincs számodva üdvözölés, örülj, hogy bennem megszülethetsz, hogy bennem szabadon lélegezhetsz, van-e fegyencnek a fegyenchez, szívemhez, számhoz más között. Tehát ők mint két fegyenc, akkor szabadok, hogyha egymásra valamilyen módon rá tudnak találni. És akkor még egy csapás, amire majd vissza fogok térni egy másik költőnél. De nem kell szerelem se, ha börtön, ha nem vagyok szabad. Fegyőr a vágy, s az ölelés lötykölt étel, mit egykedvűen hörből a rab. És ehhez egy olyan költőtől előzetesen egy mondatot mondanék, akiről fogok beszélni, Peti Győrtől. Azt mondja Peti az egyik leghíresebb versében, az ismeretlen kelet-európai költő 1955-ben című versben, hogy itt szerettünk nőket, hihetetlen. Tehát leírja a kelet-európai rabság képét, fantasztikus képekben, és egyszer csak egy ilyen váratlan mondat ír oda, hogy itt szerettünk nőket, hihetetlen. Tehát rabságban nem lehet szeretni. Ez egy olyan gondolat, ami a magyar költészetnek egyszerűen saját tulajdonsága, mert nem találtam másot a világban. Na most, ugye 56-ot és 68-at eufemizálva mindig elkerültem, azt mondtam, hogy szabadság, meg tőlmi. Bella kimondja a szót, hogy forradalom. Hogy az is forradalom volt, meg 68, és amit nem volt szabad annak idején mondani. Azt mondja, szanaszét fekszem, mint fákban a viharok. A forradalom szívemből miért sziválog? Vérröm lesz és világ, tizuhogjatok ereimbe, réteg jövendő proletárok. Na most a réteg jövendő proletárok az a tisztaság, a növényzet. Tehát mikor a természettel tudunk egyesülni, ez nem egy társadalom politikai kifejezést a proletárok, hanem egyszerűen ennyi, hogy végre megtisztul a mező, az erdő, és akkor másképpen forradalomban tudunk lenni. Na most, van egy nagyon kedves költőm, Peti Győrnek hívják, az előbb már idéztem belőle. Hát őről annyit kell tudni, 2000-ben halt meg. Azt hiszem, hogy a mai élő költészetnek, hát most halt meg nem régen, 12 éve ma is, de hát még ismertem, majdnem kortársak voltunk. Orbán Otto meg ő voltak a két legnagyobb költői, talán Peti még egy árnyalattal, szóval hozzám közelebb is áll. Most ez egy olyan ember volt, akinek az első kötete azt a címet viseli, hogy magyarázatok M számára, tehát nem az a szerelme. Az egész világot meg akarta magyarázni, nem M-nek, hanem magának, hogy mi, miért és hogyan. Filozófia szakos volt egyébként, aztán elment elmegyógyintézeti ápolónak, mert az emberi lélekre is kíváncsi volt. Egy egészen fantasztikus költő volt. Nagyon... Egy pici dolgot mondok csak, hogy megérezzék, hogy mi az, hogy tömören fogalmazni, és hogy világot teremteni a legkisebb versben is. Ezt én szoktam mindig mondani, hogy Lukács Györgynek, akiről ma már nem szabad beszélni, mert játszódott volt, de én azért beszélek róla.
Mi volt?
Lukács György a filozófus esztéta.
Azt értem a nevét, értettem csak, hogy mi volt?
A jelző.
A jelző? Átkozott. Ki van átkozva?
Átkozott.
Á, persze. Ki van átkozva? Most Hampas Bélát szeretjük. Szóval az Lukácsnak van egy nagy átfogó esztétikája, amiben van két rokon fogalom, iker fogalom, az intenzív totalitás és az extenzív totalitás. Totalitás az ugye teljesség. Az intenzív totalitáson azt érti, hogy ha egy mű jó, akkor akármilyen rövid, tükröznie kell a szerzőjének a jellemvonása, egy személyiségét, és a kort, amiben született. Most ennek az intenzív totalitásnak az illusztrációjaként szoktam én mondani két rövid sort. Így hangzik. Az a cím, hogy mondogatni való. Nézem a cipőm, fűző benne. Nem lehet, hogy ez börtön lenne. Ennyi a vers. Nyilvánvaló, hogy egy olyan korszakban született, amikor az ember úgy élt a saját hazájában, mint a börtönben volna, és csak abból tudta meg, hogy nincs börtönben, mert cipőfűző volt a cipőjében. Most ennél tömörebben kifejezni egy kort, ami lehetett az 50-es évek, lehetett a 60-as évek eleje, szóval minden olyan korszak, amikor nem vagyunk szabadok. A Petri megcsinálta ebben a piculi kis versben. És abból, hogy egy ilyen pici versbe ő ezt beleírta, a személyisége is benne van. Tehát egy olyan ember, aki szabadságba vágyik. És egy olyan ember, aki az emberi teljességre, annak minden kritériumával, gondolkodás szabadságával, rettenetesen szeretett főzni, vannak ilyen főzőversei és rettentő jópofák. De hát ami miatt én most őt elhoztam, az az, hogy megmutassam, hogy milyen az, amikor egy modern költő megteremti azt a személyes nőideát, amit láttunk Adinál, Catullusnál, stb. Nagyon érdekes egyébként a vers, a megfogalmazása. Az a cím, hogy van maja. Mi is van még? Van maja. Van az összes többi nő. Ez így egybeírva. Tehát van maja, van az összes többi nő. Ez a felosztás netán sértő lehet, vissza és előre menőleg. Ezért szíves elnézést és kegyelmet kér, kartácsűzben és lovagias lényünk. Már most miről is volt szó? Igen, hogy az összesbe sorolás sértő lehet az összes többire nézvést. Minden kategorizálás megfoszt az egyetlenségtől. Furcsa rögtő embernél csupaszint tollazata, már az egyetlenség. De hát a búcsú zubogó vizében a legszebb madár is megfosztatik tollától. Lesz csupasszá. Lesz a becézett, fenyőnagy magon nevelt péhés madárka, nyers hús. Amit utóbb majd így vagy úgy elkészít magának, s fűszeres szószal, dús garnirunggal, magányos asztalánál, damasszal vét a dárda, tömör ezüst, törékeny porcelán, messzett poharak, fajansz fogvájó, komor parvenű kellékei között, bekebelez az ínyenc emlékezet. Tehát egyszerűen annyi, hogy majáról még semmi, hanem az összes többi nőre elmondja, hogy olyan tyúkok, akiket ha leforrálnak, akkor meg lehet őket enni és föltállalni. Menjünk tovább. Maja van. Ablakot pucol, géppel vagy a körmét a lábujján. fürdik az örök téma, lépdel, hajladozik, belátni neki, ahogy a padlót mossa. A hajcsottyát keresi, három cigarettája jég, három főbűne, a lakás három különböző pontján. Átrendezi a tükörgyűjteményét, rágyújt a negyedikre, vihetem utána a hamutartót. Kávét főz, majálkodik, ejti le magával a szoknyát, félkézzel még behúzza a függönyt. Él. Persze az összes többi nő is van. Mennek az utcán, férjhez, válnak, beválnak, szülnek, özvegyülnek, könnyeznek, mosogatnak, mosolyognak, elfeltüneleznek. A nagy teknőben buborékokat vet a kellő tészta. Furcsa verssel ismerem, modern vers, de azért hoztam, mert ebben a majában egy olyan értelmiségi nőt tudott megfogni a Petri, aki időnként takarít, meg különben piszok rendetlen, széthagyja a hamutartóit, a cigarettáit, fürdik, leengedi magával a ruhát, még egy ilyen szót is kitalál, hogy majálkodik, amiben benne van egy kicsit a kurválkodik, meg az ilyen mindenféle cicáskodás. Könyvek közt van, kávét főz, tehát egy értelmiségi lét, egy értelmiségi nővel, akiről szintén nem tudunk meg semmi külsőséges, csak azt, hogy valamilyen módon ehhez a férfihez tartozik, és olyan módon behúzza a függönyt, él, és ezzel az egész világ ki van zárva. Az összes többi nő főként ki van zárva. Na most a Peti kemény költő, szóval ez még így érthető persze, azért nem is hoztam többen, mert sokat kéne hozzá magyarázni. Ezzel a Peti az utolsó kötetéig eljutott oda, hogy mindig csak ilyen csavarosan beszélt erről a szerelem témáról, meg erről az egyedített nőről. Az utolsó kötetében megírja az Amíg lehet című kötetben, hogy egymásra találtunk, már akkor tüdő és a gégerákja volt, hogy a gebe nő és a rozog a férfi, így írja. És megyünk egymás mellett a hóban topogva, kisfiam nevet rajtunk, hogy őszi szerelem, de megyünk, amíg lehet. Tehát elérkezett ebből a nagyon furcsa, nagyon tudományoskodó egyéni stílusból egy olyan oldott dalfogalmazás egyszerűségig, ami a legnagyobbak közé emeli föl őt. De hát Petriről szívesebben beszélnék majd hosszan, mert nehezek a versek mondani, és külön kellene őket még elemezni. Utolsónak ehhez a témához egy olyan költőt hoztam, aki fiatalabb nálam, Disznó Módra, és már nagyon jó költő. 89-ben még csak 30 akárhány éves volt, és megjelent egy olyan kötet, aminek az volt a címe, hogy a nők és a költészet. De hát a kötet ennek ellenére nem erről szól, hanem Turci Istvánról és a nőről, sőt, a nőkről szóló verseiről. Ez a kötet csupa nagy szerelmes versből áll, nem igazán szerelmes versek, pont az a lényegük, hogy a Turci nagyon pontosan átlátta a saját életét, meg az érzelmeit, és meg tudta fogni azt a pontot, hogy amikor ő még csak kis kamasz volt és ösztönlény volt, akkor milyenek voltak az érzelmei, milyen volt, amikor már fiatalember volt, egyetemista, és már intellektuális szókincsel, meg gondolatkörrel rendelkezett, és így, ahogy halad az életében föl, hogyan érkezik el a felnőtt nagy szerelemig, akit aztán el is vesz feleségül. Na ebből idéznék, mert jó költő a Turci, elég sokat szerepel is, és ezek jó versek. A kötet szerkezete egy rejtett időben előre haladott cselekmény és eseménysor, amelyet a primitív szerelemmel indult Turci, és a primitivitás két szinten értődik. A szerzőnek még tapasztalatokkal nem rendelkező kamaszkorát ékesíti ezzel a jelzővel, illetőleg a vers kezdetén önmagát kifinomultság nélkülnek jellemzi, majd a vers végére konkretizálódik a primitív meghatározás. Vénusz dombjáról Neander völgyébe lassan leballagok, tested egy barlangra, az én ősember vagyok. A Vénusz dombja, tudjuk, a szemérem domb. Vénusz dombjáról ne andd a völgyébe, tehát ha meglátom a Vénusz dombot, ő sem belép állok. Kész, minden kultúra lehullik rólam. Ezek után a kamaszkori kíváncsiság, az élmény megőrzésének a vágya is benne van, itt már finomabb bűnversésről beszél a csábítás trükkjével. Ez viszonylag gyorsan átfut ez a kamaszkor, és akkor a primitív ösztönlény vadember az első közelképpen leplezi már magát, így, hogy szokat ígérő a száj széles áramvonala, a nyakszített verdeső hajkorbács, a szándék tiszta üvegén átvilágító hellén arc. Kérem, ez már nem az ösztönlény. Ezt a mondatot, ez csak egy egyetemista fogalmazhat, ez egy egyetemistának a szókincse. Aztán még az értelmiségi beszédstílus eszközeit is még kirogattam, de ezt most nem olvasnám. De hogy jellemzi ezt az értelmiségi egyetemista létezést, ebből egy idézetet olvasnék. Ez a társadalmilag szentesített, programszerű és elegáns nyüzsgés. Ez az önfeledt délutáni nyüzsi jót tesz az emésztésemnek. A posztmodern utcakövektől áttesző blúzoktól és a kávé illatától mindig szociábilis leszek. Ugye hát ez már nem a vadember szövege. Azt mondja, bombon csacsogás, tétován név, nyelvhegyre simuló, subidubi hallék. Aztán. Szívem ez a nagy cserépkája felizzik nyomban, mondja viccesen. Aztán még egy ilyen verszcím, ami ilyen ironikusan beszél arról, milyen egy randevú. Azt mondja, eléggé a két málnak rém mögül. Tehát itt megindul már az intellektuális és szellemnek a működése, de ez még nem egy felnőtt, én még keresgél. És nagyon jellemzője ennek az értelmiségi szerelemérzésnek, és nem csak nála, hanem másnál is, hogy nagyon csúnyán beszélnek azért, hogy az érzelmeiket lejtsék. Ezt nagyon nehéz így elmagyarázom, de egy más példával fogom megvilágítani. Nem tudom, Bóka László nevét hallották-e, ő egy nagy irodalomtörténész volt, és egyben novellista is. Utolsó könyve, októberi napló címen, tartalmaz egy, hát napló jellegű, egy olyan jelenetet, amiben leírja, hogy meglátogatja őt egy baráti házaspár, 40 fölött, nem házaspár, bocsánat, pár, összeszokott pár. 40 fölöttiek, és akkor beállítanak hozzá, betörnek szinte, átmásznak az ajtón, és akkor elkezd kiabálni, hogy ez a rohadt marha állat felcsinált. És erre azt mondja a Bóka, hogy én még ennél szebb szerelmi vallomást nem hallottam. Tehát amikor megérzi azt, hogy ennek a nőnek a lelkéből szakadt az ki, hogy esetleg évtizedig vágyott arra, hogy gyereke legyen, de vagy azért nem jött össze, mert nem jött partner, vagy mert nem... Egyszerűen most az a rengeteg várakozás, gyötrelem, minden, és a boldogság, hogy nehogy azt mondja, Istenem, olyan boldog vagyok, hogy elrepülök, tehát ne közhelyet mondjon, hogy kiszakad belőle egy ilyen csúnya káromkodás. Ezt azért mondom, mert találkozhatnak vele nagyon sokszor, én magam is érzem, én nem használom, de időnként velem is előfordul, hogy nagy boldogságomban bizony szeretnék inkább káromkodni. Az ember szégyeli az érzéseit, mert olyan fokon ellettek koptatva a nagy szavak. Hát az, hogy szeretlek, hát ki meri kimondani ma? Hogy oda jön kedvese hozzá, és akkor átöleli, megsimulja, hogy szeretlek. Nem megy. El vannak koptatva ezek a szavak. Szóval, ha csak nem tud az ember valami cifrát kitalálni, valami, nem tudom, ami kettejüknek a közös nyelve, vagy ugye minden amerikai filmben meglátják egymást, a gyerek az apját, anya a férjét, szeretlek és mennek tovább. Elvesztette a szó az értelmét. Teljesen. Most ennek
lehet azt mondani, csak idő kérdése.
Meg helykérdése, meg helykérdése.
Ez nem a másik.
Meg partner kérdése.
Meg szituáció.
Ha nagyon sok minden kell ahhoz, hogy az ember ne nyelje le inkább a nyelvérmény sem, hogy ezt kimondja. Én már átéltem, hogy inkább lenyeltem volna a nyelvemet. Ha már itt erről van szó, természetesen én is írtam verset kamaszkoromban, mint mindenki, és az volt egy ilyen érzelemrejtésszerű dolog, következőképpen hangzik, ha rohanok néhány sarkot, és megkerülöm ott a tömböt, lassíthatok, kifújhatom magam, és közönös ártatlansággal és egy félig rágott almával szembe jöhetek veled. Tehát nehogy azt hitt, hogy én azért jövök szembe, mert veled. Nem, én most a vilá almát rágtam, semmi. Átéltem sokszor, csomó olyan versem volt, és akkor úgy döntöttem, hogy ezt nem érdemes csinálni. Ne, írják meg mások, ez nem ér semmit. Úgyhogy azok a novellát írok, de azt is a felvételőben.
No. A gyerekekre szokták mondani, hogy a fiúk ugye az általános iskolában a lánynak karját húzzák, akibe szerelmesek. Tehát, hogy nehéz ezt úgy kifejezni, ahogy jó lenne, hanem inkább a másik oldal jelenik meg.
Igen, igen.
Valószínűleg egy érett bensőkkel.
Felnőtt, nagyon nehéz felnőtt korban, és borzasztó nehéz. Hogy
úgy, de védtelenné teszi magát az, aki kimondja, igen, és nem biztos,
igen, hogy viszontlást kap.
Igen.
Tehát ez egy ilyen dolog ebben a mi világunkban, és amíg nem várták el a szerelemtől azt, hogy kölcsönös legyen, addig ez nem volt.
Maradjon.
Na, csak mondom, akkor ez abszolút kerek lesz, mert a Turcival bezárom. A Vénusz vulgivága, azok a nők, akiket ő nem személyesenként jelenít meg, hanem beszélő nevekként. A Vénusz vulgivága kb. Annyit jelent, hogy csavargó Vénusz. A vers alcíme Játék és passió. Ezt a nőt, akit nagyon szeretett, de még ilyen ifjúkori egyetemista szerelem, úgy hívja, hogy gyönyör szenny. Tehát amellé, hogy gyönyör, rögtön beszél, hogy szenny, hogy benne legyen ennek az egésznek mind az a vonatkozása, ami lerontja a képet. Tehát, hogy nem merjem azt mondani egyértelműen, hogy ez gyönyör volt. Azt mondja ennek a vulgivágának, egy nagy-nagy együttlét után, egy ilyen befejezhetetlen egymásról feledkezés után, azt mondja, ez volt az első páros időszámítás, mostantól te vagy csupán egy páratlan szép, fakó verslapok közé csomagolt, balzsamos, időtlen kézszarkofág. Túl facsarított, túl bonyolított, túl intellektualizált beszéd, nem egyenes beszéd.
Gyönyör szennyhez visszatérve, ott talán érzek egy olyan kis bizonytalanságot, ami
az ő
nemi életére vonatkozik.
Igen, szégyen is van benne. Igen.
Igen.
Egyébként az egyik versében azt mondja, hogy hát itt vannak ezek a nők, milyen sokan voltak, hogy az egész életem egyetlen hímbeszőfutás, mondja. Na, aztán, hogy eljutok oda, hogy neve csak egyetlen nőnek van, aki szerelemmel szeret. A vers cím az Téltemető virág, és alatta az ajánlás Annának. Ez már a felesége. Közös élményeik vannak, homlokodon közös gondjaink ráncolódnak, könyvekhez szokott szemed, ez a végtelen pillanat csak benned egyidejű, mint a siratófalnak mindennapi betevő ima előtt. Aztán ébredéskor, igen, a gyertyafénygyújtás és az ébredés keletezte varázsos éjszaka közben imaként hangzik el a szeretett nő nevének befézett héber formája, az egész jelent kényjátodik érzelve, Annele. Az éjleple alatt üzött névmágiával megteremtődött az első igazi néven szólítható személyiségének teljességében megragadható szerelmes nő alakja. Turci minden eddigi nő alakja és egyedített személyiségemben láthatott volt, ez így igaz egyébként a ősemberitől a vulgivágáig, ezek a személyes valakik voltak, de most nem csak személyesek már, hanem név szerint is megszólítható egyetlenek is. Tehát emberpárrá váltak, amikor elérkezett arra a korra, hogy végigment az érzelmi fejlődésnek a neandervöltől a felnőtt korig ívelő fázisain. Na most ez a Turci, ez egy nagyon érdekes költő, érdekes módon a intelligenciája előfejlődött ki, mint az érzelmei. Tehát az értelmi fejlődése megelőzte az érzelmi fejlődését, és ezt lehet követni ebben a kötetben, hogy az érzelmi fejlődéséről így ír, rendkívül intelligensen. Nagyon, nagyon. Na, ennyit akartam volna, és akkor most kiértek a kérdés.
Jó, akkor kérdezzetek. Akkor én ezt a kérdést tenném fel, ugye szó volt itt Japánról és Kínáról. Mi van Egyiptommal? Születtek-e a fáraó idejében versek, vagy azokhoz valamennyi, tehát olyan írásművek?
Vannak az egyiptomi szerelmes énekek, hogy ne. De hát ott is ugye, akikről mi tudunk, az csak a felső osztály, ugye? Az írnok, aki a írásképes volt, mindenki másnak a szerelmes verseit leírta, de volt egy olyan írnok is, aki a Paraszt panaszai című kötetben, mert így van összegyűjtve, a parasztnak a szerelmi énekeit is megírta. Nem olyan komplikált, nem olyan bonyolult, egyszerűbb élet volt. Tehát az az élet, amit látunk ezekben az egyiptomi versekben, ez egy egyszerűbb, nem metaforákban beszélő, hát ugye a sztélék, amiket az ember megnéz, vagy halotti áldozatokról szólnak, vagy elszámolják, hogy mennyi gabonát adtam ennek, meg ennek, rendkívül gyakorlatias életük volt az egyiptomiaknak, ahol a szerelmek nyomon lett érni, azok a mágikus szövegeik, szerelmi vallátlás szövegeik. Ott megvannak minden praktikájuk, mindenféle bizonyos mágiával, fekete mágiával, fehér, de ebben azonosak a görög parasság rétegeivel, tehát akik a földműveli közösséghez tartoznak, azok még benne vannak a babonák világában, mert ez a mágia, babona, ez ennek a rétegnek körülbelül a gondolkodási szintje.
Jó, kérdezzetek. Jó, most a versekről esett szó, nem tudom, néprajzi vonatkozással készültél-e?
Igen.
Ha igen, akkor egy, úgy, hát az időhöz, szűk időhöz mértem.
Na most mit értesz azon, hogy néprajz?
Hát, tehát ami nem vers, ami másfajta utalások, eszközök révén van tudomásunk róla. Tehát ugye az énekről esett szó,
igen,
ábrázolásra igen. Gondolhatok, vagy...
Igen, tehát 87-ben egy Hoppán Mihály nevű tudós barátommal kiadtunk két kötetet, az egyiknek az a címe, hogy Erosz a folklórban, tehát pont az, amit kérdezel, a népművészetben megnyilvánuló szerelem, és a másik pedig a szerelem kertjében az a magas művészet, amiről eddig beszéltem. Nos, az Erosz a folklórban több területen vizsgálja a paraszti létnek a szexualitását, szerelmét. Nyilván kelengyeládák, ugye, amik házasság céljából készültek, azoknak a díszítéseiről lehet leolvasni a paraszti életnek a szokásait, és azoknak is olyanok a díszítései, amik megfelelnek a népdalok szimbolikájának. Tehát tulipán csak és kizárólag nő ábrázolására használnak. Az egy női szimbólum. Rózsa is. Akkor borzasztó nehéz erről beszélni, mert azt fogjátok kéne, hogy disznókodni akarok, pedig Isten bizony nem. De hát ezek az emberek a földnél éltek, a földdel dolgoztak, meg az állatokkal. Az ő világukban, ha hasonlatot akartak keresni, akkor csak a föld volt ott. Tehát minden olyan valami, amit a földbe bele kellett dugni, az a férfiút jelentette. És minden öblös dolog, amiben beledugtak, az a nőt jelentette. Ez teljesen logikus, és nyilvánvaló, hogyha én nekem ma egy ilyen szimbolikus képet kéne alkotnom, akkor nem a répáról beszélnék, mert igen, ritkán dugdosok répát a földbe, hanem mondjuk golyóstólról. De annak a parasztnak nem a golyóstól fog eszébe jutni, hanem az az életmód, amivel ő él. És ebben mondjuk olyan általánosságok is vannak, amik az egész világnak az agrárkultúrájában megtalálhatók, pontosan azért, mert ők is mezőgazdasággal foglalkoztak, hogy úgy nézett ki, mintha itt valami világszellem működne, ugyanazzal a szimbolikával volt, valóban csak az életmód azonosságáról volt szó. Itt is megtaláltuk olyat, hogy folyó, dísz és benne úsznak a halak, és találtunk ilyetről Föníciában is. Igazán térben, időben, egymástól távol eső területeken. Egyszerűen annyi a magyarázata, hogy a két szál pünkös rózsa, akkor lehet látni olyat, hogy harmat esik rá, lehet látni, hogy meglocsolják. A húsvéti locsolás nagyon sokszor meg van jelenítve, mert annak az eredete szintén egy ilyen termékenység varázslat volt, ugye meg kell locsolni a földet, a virágot. Hát ennek a mélyén, és azért kérdeztem a kollégát, hogy meddig ment vissza az időben, az ősi, nagyon ősi termékenységi rítusok vannak, amiknek az volt a lényege, az elképzelése, hogy az emberi termékenység hatással van a Földre. Tehát mi valami olyat csinálunk a Földön, ami az emberi termékenységet elősegíti, akkor azzal mágikusan befolyásoljuk a Föld termékenységét is. Voltak olyan szokások, hogy egész falu kiment a Földre, és kiki párjával, férjével, feleséggel ott együtt közösen szeretkeztek. És akkor úgy gondolták, hogy ezzel most a Földet megtermékenyítették. Tehát egy olyan gondolkodásvilág, amiben nekünk nagyon nehéz belehelyezkednünk, de kénytelenek vagyunk, mert ha népművészeti dolgokat nézünk, akkor minduntalan ezek jönnek elő. Ábrázolásokban is. Aztán van egy másik dolog, ami, hogy a halál és a szexualitás. Majdnem minden népnek a képzetében benne van az, hogy a férfi hal meg, akkor női lény az, aki átvisz a túlvilágba, akár angyal, akár tudom én, démon vagy mi, és ha nő hal meg, akkor az férfi alakban viszi el a halál. Mintha a halál is egy erotikus aktus lenne, de ezt meg is fogalmazzák így. Tehát az utolsó olyan, hogy megkapja az életében azt, ami megváltja és új életre kelti, hiszen ezekben az elképzelésekben mindig az van, hogy új életre kell kelni a halál után, és ahhoz az kell, hogy én megint ellenkező nemű partnerrel legyek együtt. Teljesen általános a világban ez a fajta elképzelés.
És akkor lehet mondani, hogy a szerelem a halálig tart, és akkor talán be is fejezhetjük? Vagy hát, még van, amit hozzátenni?
Nem, még azt mondanám, hogy a görögben is, meg úgy tudom, hogy pszichológusok vizsgálták, és több más nyelvben, és a görögön most az ógörögöt értem, az orgazmust kis halálnak nevezik. Tehát azt a fajta az embernek önmagából kiesését, hogy a tudatomból, magamból, mindenből kivetkezem, azt úgy nevezik, hogy kis halál.
Hát van is benne valami.
Úgyhogy, és ők ezt még kimondták, de én nem merném már kimondani. Meg nem is tudom, hogy ki merne egy közben.
Hát inkább férfiakra vonatkozni ez, nem?
Hát mert nem férfi vagy, bocsánat. Ez az,
igen,
ez az.
Hát ezt látom, hogy milyen nőnek.
Hát nyilvánvaló, hogyha az embernek sikerül egy olyan élményhez jutni, akkor úgy érzi, hogy hát itt kész vége, ennél jobb már úgyse lett. De ők ezt meg is nevezték. Hát az ámor és psziché szobrokon látni ezt a fajta. Sőt, olyan is van, hogy a vallásos extázist is úgy ábrázolják, mintha szerelmi extázis lenne. Bernini-nek van egy szobra Rómában, a Szent Teréz extázisa, ahol a Szent Teréz tényleg abszolút erotikus kielégültség pózában hanyatlik hátra, és fölött áll egy angyal, és nem a szívében, hanem lejjebb döfi a nyilát. Tehát ennyire általános. És a barokk mindent kimondott. A barokk egy eléggé szókimondó korszak volt. Na, szóval egy nagy téma, úgyhogy
jó, hát,
lehetne ülni rajta.
Jó, köszönöm szépen, hogy ilyen bőségesen és kimerítően beszéltél róla. Azt hiszem ritka alkalmak egyike, hogy ilyen mélységgel belepillanthattunk egy szaktudást igénylő ismeretbe.
Az a baj, hogy nem elég mélyen, mert én érzem, hogy mi mindent hagytam ki, de hát ennyi idő az ennyi idő.
Jó, köszönöm szépen, hogy eljöttél.